Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 431. énekünket énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Balást és Gabriellát, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk most őket. Köszöntünk bennőtöket gyülekezetünk születésnapján, ha szabad ezt mondanunk. 230 esztendeje, hogy Pomázon felhangzott először a Krisztus dicsérő ének, Zsoltár, és hangzott az evangélium, úgy, ahogyan ezt most felolvastuk, és felolvassuk évről évre az Efézusiakhoz írott levélből. Hallgassátok meg, hogy a nemzedékek hogyan hallották meg, és hogyan fontolták, és vették szívükre Krisztus szavát, a feltámadott Krisztusnak igéjét. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők és keresztszülők, egyben szülők és egyben keresztszülők, halljuk Jézus Krisztusnak szavát, igéjét, ahogyan bátorít és buzdít bennünket arra, hogy töltsük be az ő küldetését, tegyünk tanítvánnyá minden népet. Ismertessük meg mindenkivel a Krisztus jó hírét, evangéliumát, az ő titkát és az ő lényegét. Nagyon fontos és nagyon kedves ige, ahogyan Jézus alkalomról alkalomra, mondhatjuk úgy, hogy a nyári időszakban hétről hétre vezet bennünket az ő útján, hogy betöltsük a missziói parancsot, a missziói küldetést. Ám nagyon sok ember szívében megfogalmazódik a gondolat, és megfogalmazódik a kérdés, hogy mit hoz a jövő? Hogyan lesznek a dolgaink holnap vagy holnap után? Hogyan lesz holnapja egy családnak? Hogyan lesz holnapja egy gyülekezetnek? Milyen lesz a holnapja egy népnek, egy nemzetnek? Lesz-e egyáltalán holnapja? A csobánkai istentiszteletünk után néhány perccel ezelőtt egy fiatalember lépett oda hozzám, és azt mondta, hogy szívem szerint szóltál, majdnem már megörvendeztem, hogy valami jót mondtam, azt mondta, hát amikor lefestetted ezt a borús képet, hogy mennyire nehéz ez a mai világ. Igen, mennyire nehéz ez a mai világ. Fiatalok zászlóra tűzik, nincs jövő, no future. Nincs reménység. Mi lesz a kiút? Hogyan fogjuk felnevelni, hogyan fogjátok felnevelni gyermekeiteket? Gyülekezetünk ebben az esztendőben először bekapcsolódik majd a keresztény közösségek ökumenikus szerveződésében megfogalmazott Teremtés hete sorozatba. És egy olyan filmet és beszélgetést fogunk végignézni, amely egy kitűnő szakembernek a vezetésével vezet minket azon az úton, hogy mit jelent ezen a világon a népesség, vagy éppen a túlnépesedés. És ő maga, David Attenborough mondja, hogy amikor megszületett ezen a világon, 2 milliárd ember élt. Most pedig 7 milliárd ember él. Mi lesz a jövőnk? Mit hoz a holnapunk? Lesz-e egyáltalán holnap, és lesz-e egyáltalán jövő? Mire nőnek fel a ti gyermekeitek? Mire nőnek fel a mi gyermekeink? Kicsinyek, legkisebbek. Mire vállalhatunk egyáltalán gyermeket? Szerda reggel, amikor egy sportorvosi vizsgálat miatt a Szentendrei STK előtt, hát mondjuk így, nem azt mondom, hogy fagyoskodtunk, de hűvös reggelen melegettük egymást a fiammal, ott friss nyugdíjasok beszéltek az ő gyermekeikről, unokáikról, és azt mondta az egyik, hogy nem mernek gyermeket vállalni. A Szentírás, amikor a jövőről beszél, vagy a jövőképről beszél, akkor kétféle módon fogalmazza meg mindezt. Az egyik a végső dolgoknak a bizonyossága. Van egy könyv a Bibliában, úgy mondjuk János mennyei jelenésekről szóló könyve, idegen szóval, de használt szóval apokalipszis. Az apokalipszis azt jelenti, amikor részt veszünk egy szobornak az avatásán, hogy betakarják egy vékony selyemmel, egy vékony anyaggal, csak a sziluettjei látszódnak mindannak, ami alatta van. A művészi tudás, a részletesség, talán a szépség vagy a mélység még takarva van. És az utolsó könyve a Bibliának egy ilyen hatalmas apokalipszis, amikor is Isten az egyik szolgájának, legidősebb tanítványának megengedi, hogy belepillantson a végső dolgokra, és lehúzza ezt a leplet. Ez az apokalipszis. Amikor lelepleződik valami, ennek van pozitív értelme is persze, meg van negatív értelme is. A Szentírásban ez pozitív értelemben jelenik meg. Amikor nyilvánvalóvá lesz minden, minden világos. Most már nem kell azon filozofálnunk, hogy igaz vagy nem igaz, rábízhatom az életemet vagy nem, mert ott van, kézzelfogható valóság. Igen ám, de az apokaliptikának az az utolsó pontja, ahogyan mondtam is, hogy ezen már nem lehet változtatni. Végső igazság, végső döntés. Vége mindennek. Befejeződött. Lezárult valami. Olyan jó. Hadd mondjam, kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, hogy Istennek a dolgai felől nem kell kétségbe estünk, mert ő a végső dolgokat egészen konkrétan, egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy ez így van. És bepillantást is enged. Résre van nyitva az ajtó, sok mindent nem tudunk, de ezt elmondja, így van. Változhatatlanul így van. Van egy kedves család, itt a mi pomázi gyülekezetünkben, néhány évvel ezelőtt házasodtak össze itt a templomban, és akkor ismerkedtem meg velük. A mennyasszony arra kért, aki Debrecen környékéről jött ide, a mi vidékünkre, férjhez, hogy a családnak az igéjét valahogyan szőjük vele a házasságkötési igehirdetésbe, amely így szólt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezzel az igével indítottuk őket útnak, és ezzel az igével kereszteltük meg az ő iker gyermekeiket is. Jézus Krisztus változhatatlanul ugyanaz, mondja a Szentírás a végső dolgok felől. Ugyanakkor Jézusnak van egy küldetése, és Jézus is küld bennünket. Jézus küldetése az volt ezen a világon, hogy összegyűjtse, megkeresse és megőrizze az elveszettet. Lukács evangéliumában mondja ezt el ő maga, hogy az én küldetésemnek a titka, lényege az, hogy mindaz, aki elveszett, mindaz, aki úgy érzi, hogy nincs jövője, mindaz, aki úgy érzi, hogy nincs reménysége, mindaz, aki aggódik a gyermeke felől, őt megkeressem és megőrizzem. Ez Jézusnak az útja. És a feltámadott Jézus, aki betölti ezt a küldetését, mert a halálon is győz, azt mondja, hogy most én küldelek titeket. Ezért szól a missziói parancs. Töltsétek be ezt a küldetést. Vigyétek hírül minden népnek, vigyétek hírül minden nemzetnek ezt a nagy lehetőséget, evangéliumot, hogy nincs igaza Csobánkai atyafi barátunknak, hogy minden reménytelen, nincs remény, nincs jövő. Igenis van. Jézus Krisztusban. Ezt hirdeti és ezt mondja a missziói parancs. Mi reformátusok sokszor hivatkozunk Kálvin Jánosra. Nem azért, mert őt többnek tartanánk Krisztusra, hanem azért, mert úgy ítéltük meg és úgy ítéljük meg, hogy mindaz, amire az ő saját korában eljutott, az világos, tiszta, és számunkra is egyfajta útjelzés Jézus Krisztushoz. Ő azt mondta a saját élete felől, Uram, szívemet, mint hála áldozatot, neked ajánlom most és őszintén. Ma. Mert tudjátok, a végső dolgok valóban egyfajta lepellel vannak letakarva. Csak a sziluettjét látjuk. De ma megváltozhat a mi személyes jövőnk. A mi holnapunk. A mi holnap utánunk. A mi bizonytalanságunk, sok-sok kérdésünk bizonyossá lehet, hol Jézus Krisztusban. Éppen ezért, kedves szülők, kedves keresztülők, kedves rokonok, ünneplő gyülekezet, ezért szolgáljuk ki a keresztség sákramentumát. Ezért hirdetjük és ezért mondjuk Gabriellának és kicsiny Balázsnak, hogy életetek a legjobb helyen Jézus Krisztusban lehet. Jézus Krisztusban van. Benne megváltozhat ez az elveszett, kilátástalan, reménytelen, jelen és borús jövő. Benne értelmet nyer és életet nyer az ember. Ehhez szükséges Krisztus. Ezért mondja bátorításul és buzdításul, hogy a küzdelemben, amit életnek nevezünk, a boldogságban, amit életnek nevezünk, ebben nem magányos harcosok és nem magányos farkasok vagyunk, hanem velünk van Jézus Krisztus. ő teszi kiegyensúlyozottá, boldoggá és egészé a ti életeteket és gyermekeitek életét is. Éppen ezért számunkra, akik itt vagyunk, Krisztus a jövő. Benne találjuk meg, és benne találhatják meg gyermekeitek is. Erre tanítsátok, erre vezessétek őket. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, kedves gyülekezet, megkérlek benneteket, hogy álljatok fel, és jöjjetek egy picit közelebb az Úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vízében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld erre rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Valamilyen a keresztül, a Szentlélek nevébe. Amen. Nagy, valamilyen a Szentlélek.
Jézus Krisztus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Balázs keresztelett téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Csillag Balázs Isten népéhez tartozik.
Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, mert fővére az élet világos.
Egyszerűen fogadják szeretetlen, hogy akarom jelenik az szemben. Testvérem, folytassuk Isten tiszteletünket, foglaljuk el helyünket, 294. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, ahogy azt írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levelében, az 5. részben, az első 6 versben. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a napokban olvassuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelét, mindkettőt, az elsőt és a másodikat. És ezekben a levelekben különös hangsúlya van mindannak, amit a keresztelés kapcsán már elmondtam, mit hoz a jövő, merre tart a mi életünk, van-e egyáltalán reménységünk, bízhatunk-e valakiben, bízhatunk-e valakinek. És amikor ezek a kérdések szinte a szívünkbe torlódnak, akkor hajlamosak vagyunk a Szentírásnak az igéit, vagy elfelejteni, és azt mondani, hogy nem érdemes ebben foglalkozni, elég minden napnak a maga baja, vagy pedig valóban olyan szívvel ülni egy istentiszteleten, főleg akkor, hogyha a végső dolgokról van szó, hogy kinyitjuk a szívünket, és valami információt szeretnénk, valami újat, talán egy új dátumot, talán egy új jelenséget, talán valamit, amivel kapcsolatban biztosabbak, vagy éppen megnyugtatottabbak lennénk a jövőt illetőleg, már hogy mikor is érkezik a mi Urunk Jézus Krisztus. Nos, kedves testvérek, nem azért, mert a szónoknak ez a dolga, hogy lehűtse a kedélyeket, hanem azért, mert az ige azt mondja, hogy erről mi nem beszélhetünk. Az időpontok, a napok, a következő esztendők, azoknak a száma nem a mi kezünkben van, hanem egyedül, ahogyan Jézus Krisztus is megfogalmazza, az Atya hatalmában van ez a kérdés. Hogy mikor is érkezik az Úr napja, azt mi egészen pontosan, naptári napra pontosan nem tudhatjuk. De hogy érkezik, ebben bizonyosak vagyunk, mert Jézus Krisztus érkezik. Érkezik az a Krisztus, aki itt volt ezen a földön, az a Krisztus, aki meghalt, az a Krisztus, aki feltámadott. Az a Krisztus, aki személyes megváltójává lett a tesszalonikai híveknek is. Azonban az érkezése körül a végső dolgok felüli rendben lehetett valami félreértés, éppen ezért tanítja ezt a gyülekezetet két rövidke levélben is, de hangsúlyozottan az apostol. Mi magunk is, hogyha Isten elénk hozta ezeket az igéket, néhány perc erejéig gondolkodjunk továbbra is mindenről. A végső dolgokkal, az utolsó időkkel kapcsolatban az evangéliumban Jézus Krisztus tanítással is szolgál. Máté írása szerinti evangélium 25. részében olvasunk szűzekről, akik várják a vőlegényt, az ő érkezését. És azt olvassuk, nagyon pontosan mondja a mi Urunk Jézus Krisztus képes beszédében, hogy a szűzek, a 10 szűz, ahogyan várakozik, bizony megcsügged, elfárad, és mindannyian elalszanak. Mindannyian fáradtságot éreznek. De amikor megérkezik a vőlegény, abban a pillanatban jön a hírhívőnek a hangja is, itt van a vőlegény, ébredjetek, keljetek fel, legyen méltó az ő fogadása. És ebben a pillanatban a szűzek közül a szűzek fele, 5 szűz előveszi az ő táskájából a kis mécses tartóját, előveszi az ő kis lámpását, olajlámpását, és meggyújtja az olajlámpást, és fénnyel, világossággal a sötétségbe ragyogó fénnyel fogadja a vőlegényt. Mire 5 közülük, azt mondja a Szentírás, hogy ők voltak a balgák, ők nem hoztak a lámpásaikba olajat, és kezdik kérni a bölcseket, okosakat, hogy adjanak, de azok nem adhatnak, mert így fogalmaznak. Mi lesz, hogyha nekünk sem lesz elég? Menjünk el, mondják, vagy menjetek el, vásároljatok a kereskedőknél. És mikor azok megérkeznek a kereskedőnél vásárolt olajjal, addigra bezárul a vőlegény fogadásának az ajtaja. És ők maguk pedig kívül rekednek. Jézus elmondja ebben a példázatban azt, hogy a vőlegény késhet. Az ő érkezése késhet. És elmondja azt is, hogy ebben az időszakban, ebben a várakozási időben az ember gyakran megfáradhat. Sőt, el is aludhat. Ott ebben a történetben, példabeszédben Jézus szájából azt hangzik el, hogy mind a 10 elaludt. A bölcsek is, és a balgák vagy bolondok is. Mind a 10 elaludt. Amikor meghallják a hírvivő hangját. A bölcsek, akik felkészültek Krisztus várakozására, meggyújtják a lámpásukat, a balgák pedig rohannak a kereskedőhöz, hogy valamit beszerezzenek. Mit jelent mindez? Azt, szeretett testvéreim, hogy nekünk, akik itt vagyunk, és valljuk be őszintén, gyakran elalszunk, megfáradunk, megcsüggedünk, nem az időpontok felől kell, hogy kérdezősködjünk, hanem hogy felkészültek legyünk. Mert nézzétek csak, ebben a példázatában Jézusnak elhangzik, hogy mind a balgáknál, mind az okosaknál ott volt a lámpás. Mindenkinek van lámpása. Csak az egyik megtöltötte, a másik pedig üresen hagyta. Éppen ezért, amikor olyan idők jönnek, mikor az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, nincs jövő, nem tudom, mit hoz a holnap, éppen ilyen időkben kell elővenni a lámpást, és megtölteni, hogy felkészültek legyünk a vőlegény fogadására. Tudjátok, mi mindannyian egyformák vagyunk. A külső alap meghatározottságunk embereknek, mindannyiunknak ugyanaz. Mindannyian ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. Mindannyian ugyanannyi kromoszómával rendelkezünk. A Szentírás azt mondja, hogy mi egy testből teremtettünk. Mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Mindannyiunknak van lámpása, kivétel nélkül. A különbség az, hogy valaki ebben a várakozási időben megtölti azt a lámpását, vagy pedig üresen hagyja. Mert tudjátok, Krisztus eljövetele az nem a mesebeli történet, amikor a fiatal keleti ember megdörzsöli a lámpást, és abból dzsin jön elő. Az üres lámpásból nem jön elő semmi. Üresen marad. Éppen ezért tanítja Pál az övéit, talán 3 hetes missziói útja alatt, vagy 3 hétig, amíg Tesszalonikában volt, az ő missziói útja alatt megtért embereket, friss hívőket, hívő közösséget. Ügyeljetek arra, hogy a lámpásotok mindig tele legyen. Mert amikor majd jönnek a próbák, a nehézségek, akkor megtapasztaljátok azt, hogy a hitet azt nem lehet a szögről leakasztani. Nem lehet a másik hitéből élni, a másik hitéből merítkezni. Nem lehet a másik hitét elkérni. Fel kell készülni. Pál apostol egy helyütt a rómaiakhoz írott levelében a saját belső nyomorát, vívódását, legnagyobb küzdelmét mondja el. Azt, amit én így fogalmaznék, hogy a szeretteiért való aggódás. Ő az ő népéért aggódott. És azt mondja a rómaiakhoz írott levélben, hogy ő mindent vállalna azért, hogy az övéi, a szerettei üdvözüljenek. Vállalná a kárhozatot is. Vállalná a teljes elvettetést is. Vállalná a számüzetést, lelki értelemben számüzetést is, de nem teheti. Olyan ez, ahogyan szoktam mondani, mint akkor ott állunk szerettünknek a műtős kocsia mellett, és egy utolsó csókot adhatunk még gyermekünknek, szülőnknek, testvérünknek, és betolják a műtőbe. Lehet, hogy átvállalnánk mi mindent. Lehet, hogy a testi fájdalmat is, kint, keserűséget, hiszen a miénk, a mi részünk, szívünknek egy darabja, hanem az egésze, hogy egy világi képpel éljek, mindent megtennénk, de nem lehet. Ugyanígy, ami Urunk eljövetelekor, nem lehet a másik hitére appellálni, a másik hitében bízni. Nem lehet a másiktól kérni. De azt mondja a felolvasott ige, ahogyan bátorítja, buzdítja Pál apostol az övéit, a tesszalonikaiakat, hogy nem is ilyen reménytelen a helyzet, hanem legyünk készek. Mert mi, mondja az övéinek, mert ti a világosság fiai vagytok. Mert ti felkészült emberek lehettek. Mert titeket vigasztalhat a mi Urunk Jézus Krisztus halála és feltámadása. És vigasztal is. A felolvasott ige előtti szakaszban az elhunytak felüli reménységről beszél. És amikor elmondja, hogy hogyan is támadnak fel mindazok, akik Krisztusban haltak meg, akkor hozzáteszi az ószövetségi igét, vigasztaljátok ebben egymást. Az Ószövetségben így hangzik, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Vagy mikor újra az utolsó időkről, az Úr napjáról beszél, és elmondja, hogy mi történik majd, amikor Krisztus megjelenik, az utolsó szava megint csak ez. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Mert, kedves testvérek, nem arról beszél az utolsó időkkel kapcsolatban az ige, hogy a mi kíváncsiságunk kielégül, hanem arról beszél, nagyon határozottan kimondja, hogy lesznek és vannak megváltottak, akik a mi Urunk előtt felemelt fővel állhatnak. Értük beszél Jézus az Úr napjáról, az ő visszajöveteléért. Nem a világért jön Jézus, mert a világ úgysem hisz benne. Amikor először eljött ebbe a világba, akkor sem hitt benne a világ. Visszajövetelekor sem egy boldog világba fog érkezni. De választottainak azt mondja Tesszalonikában, Tomázon, Csobánkán, Pilis Szentkereszten, Budakalászon, ezen a környéken, hogy van reménység, van bizalom, van jövő Jézus Krisztusban. Sőt, azt is mondja immáron az apostol, hadd mondja, hogy tovább víve Jézusnak az éberségről szóló képét, hogy ti azért ne is aludjatok. Legalábbis lelki értelemben ne aludjatok, hanem legyetek éberek. Legyetek éberek, mert ti a világosság fiai vagytok. Az éberség és a józanság a Krisztus szerinti életvitelt jelenti. Úgy, ahogyan a mi Urunk tanít ebben a kérdésben, a sáfár történetében, aki bizony ott kell, hogy legyen a várakozás idejében felkészülten, hite megtartásában, nem tétlenségben, hanem szolgálatban. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, hogy legyen a ti derekatok felövezve, és erre utal a keresztényeknek az alapvető öltözéke, a hit, a remény és a szeretet. Krisztust várni számunkra ezt a kettősséget jelenti, mivel az övé vagyok, józan és tiszta gondolkodásban szeretnék élni, tiszta erkölcsben a mindennapjaimat véghez vinni, és a krisztusi értékeket érvényesíteni, és sáfárként szolgálni azoknak, akik körülöttem vannak. Itt ebben a felolvasott igében, és az utolsó időkről szóló igékben nem az a fontos, mondom utoljára, hogy mikor következnek be, mert bekövetkeznek. Nem az a fontos, hogy mik a részletek, hanem az a legfontosabb, hogy én magam kész vagyok-e, felkészült ember vagyok-e a vele való találkozásra. Mert ha igen, akkor találkozom az én Urammal, Jézussal újra, avval a Krisztussal, aki megváltott, aki szeretetéről biztosított. Ezért vigasztal bennünket e felolvasott ige. Amen. Testvéreim, fennállva feleljünk az elhangzottakra, 309. dicséretünket keressük meg, 5., 6. és 7. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg, hogy benned van a mi jövőnk, Krisztus a mi jövőnk, és követünk téged. Oly sok minden keseríti életünket, oly sokszor telepszik ránk az elmúlás, a betegség, oly sokszor keressük az igazi titkot, köszönjük, hogy benned van, és nem titok, hanem nyilvánvaló örömhír, megváltottaid lehetünk. Köszönjük, hogy ezt üzened a legkisebbnek itt a templomban, és a legidősebbnek is. Köszönjük, Urunk, hogy örömhíred ott van mindazoknak az életén, akik régóta, évtizedek óta vannak itt, ha te házadban, vagy talán most először léptek be ezen az ajtón. Urunk, oly sok helyzetben kell döntenünk most is, ezekben a pillanatokban, hogy amikor kilépünk az ajtón, hazatérünk, akkor mindazt, amit te a szívünkre helyeztél, amelyen elindítottál azt, megfogadjuk, megőrizzük, megtartjuk-e, vagy pedig hagyjuk, és veszendőbe megy. Imádkozunk azért, hogy a te igéd, magod jó földet találhasson, és gyümölcse lehessen a mi életünknek. Másokat pedig így gazdagítson. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik még csak most eszmélnek, hogy van lámpása az ő életüknek, csak eddig nem használták, elrejtették. Lehet, hogy dörzsölgették, de nem történt vele semmi. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek a lámpásából kifagyott idővel az olaj, mert elillant. Töltsd meg újra, Urunk. És hát, hogy ne legyünk gőgösek, hogyha lámpásunkban egy cseppel is több van, mint a másikéban, hanem legyen elég, ugyanúgy az apostol másutt tanít, elég néked az én kegyelmem. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád kórházi ágyon fekvőkért, onnan hazatértekért, otthonaikban gyógyulókért. Te légy, Urunk, családjaikkal is, a megfáradt rokonokkal, barátokkal, gyermekekkel, hitves társakkal, szülőkkel is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi gyermekeinkért, ifjainkért. Köszönjük, hogy iskolába indulhattak. Kérünk, hogy áld meg őket a következő napokban, hetekben, hónapokban. És imádkozunk hozzád, Urunk, ezen a mai napon a mi gyülekezetünkért. Megköszönjük neked, gyülekezetünknek a múltját. Köszönjük neked, Urunk, hívő eleinket. Köszönjük azokat, akik elgondolták, tőled kapott, megimádkozott, igeként megélték, jó református hívő keresztjén, Krisztust követő embernek lenni. Köszönjük, hogy ők pásztorral éltek, és hosszú időn keresztül az óbudai gyülekezet filiájaként élhettek. Köszönjük a lelkészeket, akik itt szolgáltak ebben a közösségben. Azokat is, akik az önállósodás után megindították az ébredést ebben a közösségben. Köszönjük el közösség egykori és mai tanítóit. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezet egykori és mai előjáróit, presbiterjeit, egykori és mai gondnokait, gondnokát. Köszönjük mindazokat, akik ma hozzád tartoznak, és hozzád tartozásuk jeleként itt ebben a közösségben találtak lelki otthonra. Köszönjük neked, Urunk, hogy lehet hajlékunk, amit ugyancsak az ősök építettek, és köszönjük, hogy erre a hajlékra gondot viselhetünk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy te számtalanszor, több ezer alkalommal adtad magadat, mint evangéliumot, vigasztaló igét gyászban. Adtad és hallhatták nemzedékek a te missziói parancsodban a küldetést. Köszönjük neked, hogy sok ezren konfirmálhattak itt ebben a közösségben. És köszönjük neked, hogy ugyancsak több ezren állhattak az Úr asztal előtt, hogy hűséget fogadjanak előtted életre szólóan. Mind-mind, Urunk, itt zajlott a mi szemünk előtt az elmúlt 230 esztendőben. Nem győzünk ezért hálát adni. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy ez nem csak külsőség volt, hanem igazi belső növekedés, belső építkezés is. Add ezt mára is nékünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, szeretném megköszönni elmúlt heti segítségeteket, munkátokat és adományaitokat. Hirdetem testvéreimnek, hogy céladakozást hirdettünk templomunk megkezdett felújításához. Akinek módja és lehetősége van, kérem, hogy járuljon hozzá, hogy felelősséggel legyünk a mi otthonunk, templomunk iránt is. Örömmel hirdetem, hogy a mai napon, szeptember 8-án 15 órától gyülekezeti délutánt szervezünk a Pomázi Pilis Szentkereszti Szurdokban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, együtt éneklésre, imádságra, játékra, beszélgetésre és egy kis főzésre. Mindenkinek a segítségét szeretettel kérem, legyünk ennek aktív részesei, jöjjünk minél többen. Ha tudunk, egy kis üdítővel vagy süteménnyel hozzájárulhatunk ehhez az alkalomhoz. Pohász város napján, szeptember 21-én elkészül városunk rétese, gyülekezetünk ehhez 13 méter rétes sütését vállalta. Asszony testvéreink segítségét kérjük és egyben köszönjük is. A jövő héten péntektől vasárnapig, 13-ától 15-ig ifjúsági csendes hétvége lesz a Pilisben, a Sasrészek turistaházban. Kérek mindenkit, aki szeretne eljönni, előleg befizetésével Csékó Andrásnál jelentkezzék. Szeptember 15-én, jövő héten vasárnap 17 órától az Ars Sacra hét keretében a tudományi és költészet nyelvén találkozás lesz Szabó András irodalomtörténésszel és Petrőci Éva József Attila díjas költővel. Szabó András édesapja Szabó Andor hencidai lelkipásztor volt, sok hencidai él a mi gyülekezetünkben, ezért is választották színhelyül ezt az irodalmi estet. Jöjjünk minél többen és hívogassunk másokat is. Szeptember 20-án, pénteken 19 órától a Pretorius Kamarakórus koncertje lesz, ugyancsak az Ars Sacra hét keretében gyülekezetünkben. Erre az alkalomra is hívjunk másokat, és majd kérni fogjuk asszonytestvéreink segítségét egy kis szeretett vendégség megtartásához. Szeptember 27-én a Teremtés hete alkalmából Simonyi Gyula keresztény ökológus vezetésével filmvetítés és beszélgetés lesz a túlnépesedésről Pomázi gyülekezeti házunkban. Erre is hívunk és várunk mindenkit. A Fót Központi Református Egyházközség presbitériuma óvoda vezetőt keres. Részleteket a Fóti gyülekezet honlapján, a Fóti gyülekezet telefonszámain vagy itt helyben a lelkészi hivatalban lehet kapni. Én átadom a megfelelő információkat, amelyek tudomásomra jutottak. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2013. szeptember 1-én életének 84. évében elhunyt Kis Károly temetése szeptember 12-én 14 órakor lesz városunk ravatalozójából. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk, kedden 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön bibliaóránk Csobánkán, pénteken most ifjúsági alkalmunk a hétvége miatt elmarad. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon. Ezen az alkalmon megkereszteljük Daru Pankát. Alkalmainkon Csuka Tavás püspök úr szolgál. Engedjétek meg testvéreim, hogy néhány mondatban összefoglaljam mindazt, amiről az augusztus 25-i presbiteri gyűlésen esett szó. Átbeszéltük második napirendi pontként a nyári eseményeket, majd az előttünk álló alkalmakat, többek között a szurdokban lévő mai csendes délutánunkat, Zilahi testvéreink fogadását, szeptember 28-a és 29-e között. A hitoktatásról beszéltünk, presbitériumunk elfogadta a helyi hitoktatási tantervet, és megindult az iskolákban az órarendbe épített hitoktatás. A német nemzetiségi iskolában kedden az első órában van első osztályos hittan. Ötödik osztályos gyermekek, mire odaértem, már nincsenek. Minden gyermek más iskolában tanul tovább, akiket korábban református hittanra írattak. Pénteken az első órában van a Mátyás iskolában református hittan, második órában van az ötödikeseknek hittan, negyedik órában van a Sashegyi iskolában elsősöknek hittan, és ötödik órában a Sashegyi iskolában ötödikeseknek református hittanóra. A fakultatív hittanórákat pedig kapcsolódó órákban fogjuk megtartani, kedden az órák után ötödik és hatodik órában tartjuk. A Mátyás iskolában az ötödik órában lesz a másodikosoknak, a hatodik órában a harmadikosoknak, negyedikeseknek. A Sashegyi iskolában is kapcsolódó órákban lesz szerdánként a református fakultatív hittan. Pénteken pedig a német nemzetiségi iskolában ugyancsak ötödik kapcsolódó órában a másodikosoknak, hatodik kapcsolódó órában pedig a harmadikosoknak, negyedikeseknek lesz református hittanórájuk. Elkezdődik a kiskátyé oktatás is, jövő héten szerdán. A konfirmandusoknak, a konfirmálóknak a nagykátyé oktatása pedig majd szeptember 20-án kezdődik, jelen állás szerint 17 órától. Beszéltünk presbiteri gyűlésünkön a templom felújításáról, az engedélyeztetési folyamatokról, csobánkai térfigyelő rendszerről és a csobánkai kertnek, az öntözési rendszerének a kiépítéséről, mely adományként érkezett a gyülekezetnek, illetve a csobánkai szék, illetve pad beszerzésről ajánlatot kaptunk a Balaton bútorgyártól. Parókiánk zuhanyzójáról is szó esett, amelynek szigetelési hibái miatt a fal vizesedik, beszélgettünk személyi ügyekről, személyi kérdésekről, és felmerült egy több generációs tábor szervezése is, amelyet a későbbiekben fogunk majd átbeszélni. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a 397. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással.